mostani alkalommal a virágvasárnapra kijelölt bibliai szakaszokkal kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal. Virágvasárnap sajátossága, hogy azokon a miséken, amelyeken barkaszentelés és ünnepélyes körmenet is van, nem három, hanem négy bibliai részletet olvasnak fel. A szentmisére kijelölt három bibliai szakasz mellett elhangzik még a bevezető részben, a barkaszentelés összefüggésében egy evangéliumi történet Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról. Nos, én most először ezzel az evangéliumi résszel kezdenék, és ezen magyarázathoz fűzöm azután egyéb gondolataimat, amelyek már a szentmise szövegeihez kapcsolódnak. Hát hallgassuk meg a bibliai szakasz, Szent Máté evangéliuma 21. fejezetéből az első verstől a 11. versig. Amikor Jeruzsálemhez közeledve az olajfák hegyére Betfágéba értek, Jézus elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal. Menjetek előre a szemközti faluba. Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, s vele a csikóját. Holdjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mindjárt elengedi őket. Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta jövendölt. Mondjátok meg Sion leányának, ime királyot érkezik hozzád, szelíden, szamárháton ülve, egy teherhordó állat csikóján. A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és a csikóját. Letakarták ruháikkal, ő pedig felült rá. A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat. Mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott. Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön, hozsanna a magasságban. Amikor beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették, ki ez? A tömeg pedig azt felelte, ő a próféta, Jézus, a galileai Názáretből. Nos, ez a történet, a kiinduló történet, mondhatni, hogy a nagy heti ünnepi emlékezésünk első mozzanata. A jeruzsálemi bevonulást Szent Máté evangélista, meg a többi evangélista is, hiszen erről az eseményről mind a négy evangéliumban szó van. Nos, a jeruzsálemi bevonulást Szent Máté evangélista egyértelműen messiási megnyilvánulásként mutatja be. Az ünnepi hangulatban vonuló néptömeg a ruhák és a lombok ágak útra terítésével uralkodónak kijáró tiszteletben részesíti a Galileából érkező vándortanítót. Lelkes felkiáltásával pedig annak a reményének ad hangot, hogy Jézus nem sokára nyilvánvalóvá teszi majd királyi uralmát. Természetesen Jézus is messiási öntudattal közelít a Szentváros felé. Szemlélete azonban nagyon eltér kortársainak földies, politikai színezetű várakozásától, ami már abban is kifejezésre jut, hogy szamárháton halad. Érdekes, hogy a többi evangélista, Márk és Lukács, azt hangsúlyozza, hogy Jézus olyan szamárcsikót vesz igénybe, amelyen ember még nem ült. Tehát Jézus az első, aki hát ilyen értelemben ezen szamárt igénybe veszi. És nagyon fontos azt tudatosítani, hogy a régi szemlélet szerint a dolgok első felhasználása a tulajdonos joga. Ha Jézus a szamárcsikó igazi birtokosa, akkor ez nem csak király voltát jelzi, hanem valami többet. Benne a Teremtő Isten van jelen. Az ószövetségben egyébként csak is olyan állatokat volt szabad Istennek áldozatul felajánlani, illetve kultikus célra felhasználni, melyeket még nem fogtak be igába. Máté evangélista nem ezt a szempontot hangsúlyozza, hanem azt, hogy a szamárcsikon történő bevonulásban Zakariás próféta jövendőlése teljesedik be. Mégpedig az a jövendőlés, amely Zakariás könyvének 9. fejezetében, a 9. és 10. versekben olvasható. És a hangsúly mind a jövendőlésben, mind Jézusra vonatkozólag a békés szándékon van. A messiás nem hadvezérek módjára, nem lóháton, fegyverekkel és a hatalom eszközeivel érkezik Jeruzsálembe, hanem szeliden, szamárháton ülve. Ő a béke királya, aki nem erőszak alkalmazásával szerez érvényt az igazságnak, és nem hódítással tesz szert egyetemes uralomra. Azt követően, hogy megtörténik a barkaszentelés, illetve egy körmenet, amellyel hát visszaemlékezünk az ünnepélyes bevonulásra, Jézusnak Jeruzsálembe történő bevonulásával, megkezdődik a Szent Mise, amelyben viszont már Jézus szenvedésére irányul a figyelem, és a bibliai szakaszok is a szenvedő Krisztust állítják a figyelem középpontjába. Túl hosszú lenne most minden bibliai szakaszról szólni, ráadásul ugye az evangéliumi rész, a Szent Mise evangéliumi része nem más, mint a passió, a szenvedés történet, az is Szent Máté szerint. Így hát meg kell elégedni néhány gondolattal, amit itt elmondok a Szent Mise bibliai szövegeivel kapcsolatban. Legelőször is azt hangsúlyoznám, hogy a két esemény, mármint Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe, valamint a szenvedésnek a mozzanatai tartalmilag és hangulatilag eléggé eltörőnek látszanak. A Jeruzsálembe való bevonuláskor, miként mondtam, a tanítványok és a húsvét ünnepére érkező zarándokok nagy lelkesedéssel, hozsannázva, mint királyt köszöntik Jézust. A szenvedés történet folyamán ugyanezek a tanítványok gyáván magára hagyják mesterüket. S a néptömeg egy része is, főképp a zsidó vezetők bujtogatására, Jézus ellen fordul, és a keresztre feszítését követelik. A keresztre feszítést követően pedig Jézus királysága a kivégzés végrehajtói és szemlélői számára már csak a gúnytárgya. Az eltérő hangulat ellenére az evangélisták szemléletében a két esemény, a bevonulás és a szenvedés szorosan összefügg. Egyfelől Jézus magatartására mindvégig ugyanaz jellemző: egyszerűség, alázat és erőszakmentesség. Másfelől mindaz, ami Jézussal történik, annak az üdvözítő tervnek felel meg, melyet Isten az ószövetségi proféták által előre meghirdetett. És itt hangsúlyoznám, hogy nem csak a szamárháton történő bevonulásra vonatkozólag van profétai jövendőlés. A proféták nem csak a messiás ünnepélyes bevonulásáról jövendöltek. A profétai könyvekben szó van a szenvedésről is. És itt kiemelhető Izaiás könyvének második fele, amelyben 4 szöveg is található, amely a szenvedő szolgát állítja elénk. Ugye hagyományosan úgy nevezzük ezen szövegeket, hogy Ebed Jáve énekek, az Úr szolgájáról szóló énekek. A 3. és 4. énekben kifejezetten a szenvedő szolga nyer bemutatást. A 3. énekben, és ez hangzik el, most majd virágvasárnap olvasmányként, a konkrét megpróbáltatásokon van a hangsúly, a bántalmazásokon, amelyeket a szolga türelemmel fogad, Istenbe vetett bizalommal visel el. A negyedik ének, amelyet majd nagypénteken olvasunk föl, a szenvedésnek a jelentőségét hangsúlyozza, annak megváltó értékét. Azt a tényt, hogy a szolgát a mi vétkeinkért szúrták át, és a mi bűneinkért törték össze. Általa nyertünk mi bűnbocsánatot, ártala nyertek a mi sebeink gyógyulást. A szentírási szakaszok viszonylatában azért azt is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Jézus Jeruzsálembe való bevonulása az királyi vonatkozású. És hogy ez a királyság valóban megvalósul. Hogy Jézus majd abszolút értelemben királyként uralkodik, ez szintén kifejezésre jut a virágvasárnap bibliai szakaszaiban, mégpedig a Szentleckében. A Szentleckében, amely a Filippiekhez írt levélből való, és most a hátra levő időben erre a szövegre irányítanám a figyelmet. Fel is olvasom a szöveget a Filippiekhez írt levél második fejezet 6. versétől a 11. versig. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten fölmagasztalta őt, s olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ez a felolvasott részlet az Új Szövetség legszebb és egyben legrégibb szövegei közé tartozik. Bár Szent Pál apostol egyik levelében találjuk, de jó okunk van azt állítani, hogy már a levél megírása előtt is létezett, mint liturgiában használatos himnusz. Pál apostol tehát egy jól ismert őskeresztény szöveget iktatott be levelébe. A himnusz azért is jelentős, mert megtalálhatók benne a Krisztussal kapcsolatos hitünk leglényegesebb pontjai. Állítja, hogy Jézus létezése nem a fogantatással és születéssel kezdődött, hanem már előtte is élt. Istenként, Istennel való egyenlőségben. Ehhez az egyenlőséghez azonban nem ragaszkodott, hanem kiüresítette önmagát. Vagyis szabadon lemondott isteni hatalmáról és dicsőségéről, persze nem az isteni természetéről, hogy a megváltás művét véghez vigye. A hangsúly azon van, hogy Krisztus valóságos emberi életet élt, bár isteni lényegét nem vesztette el. Jézus földi életét mindvégig az alázat és az engedelmesség jellemezte, aminek csúcsa éppen az ő kereszthalála volt. Jézus halálig tartó engedelmességére Isten részéről a felmagasztalás volt a válasz, ami nyilvánvalóan a feltámadással azonos. Ám ez a felmagasztalás nem csak az élet teljességét jelenti Krisztus számára, hanem a teremtett világ feletti uralmat is, amely új névben jut kifejezésre. Ez az új név Kyriosz, azaz Úr. És itt érdemes megjegyezni, hogy a Kyriosz név az Ószövetségben magának Istennek a megnevezése. A mi szövegünkben ez is fontos, de ugyanakkor az is, hogy Jézus Úr, mert ő a világ mindenség ura. Ő egyetemes értelemben Úr. És itt akkor szabadjon egy kicsit összefoglaló gondolatként visszatérni a bevonuláshoz, amely messiási várakozást tükröz. A Jézus korabeli várakozások szerint a messiás, azaz az Isten által küldött végső szabadító egyetemes uralomra tesz szert. Ezt azonban nagyon földies módon gondolták el. Jézus valóban egyetemes uralomra tett szert, de nem hódítással, nem fegyverek használatával, nem is politikai fortélyokkal mások legyőzésére törekedve. Jézus egyetemes uralomra azáltal tett szert, hogy földi élete során mindvégig engedelmeskedve az atyának, vállalta a kiszolgáltatottságot és a szenvedést. Vállalta azt, hogy kivétel nélkül minden emberért, az ellenségeiért is feláldozza önmagát. A nagy hét folyamán arra hív minket az egyház, hogy kövessük Krisztus életének utolsó eseményeit. Kövessük Krisztust, aki önmagát feláldozva jutott el az örök dicsőségbe. Ez a nagyheti Krisztus szemlélés, illetve Krisztus követés segítsen minket abban, hogy egyre teljesebb meggyőződéssel tudjuk vallani Jézus Krisztus az Úr az Atyaisten dicsőségére. És a nagyheti szemlélődésünk abban is segítsen minket, hogy egyre teljesebben megértsük a Jézus magatartásában rejlő üzenetet. A Jézus magatartásában, ami vonatkozik mind a bevonulásra, mind a szenvedés történet folyamán tanúsított nyitottságra, engedelmességre. Mi is ez az üzenet? Nem más, mint hogy a rosszat csak jóval, az erőszak bűvkörét csak önfeláldozó szeretettel lehet legyőzni. Ezekkel a gondolatokkal kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának áldott nagy hetet.
Lelkiségi óránkban Kocsis Imre atya magyarázta a Szentírást.